Megmondom őszintén, hogy eddig még Mónikáért én nem imádkoztam, nem is ismertem őt, de egy biztos, hogy megtanultam most a nevét, és azt ígérem, hogy fogok érted imádkozni. Ahogy Pista bácsinak is már megtanultam a nevét, így alkalom előtt megbeszéltük, hogy milyen hosszú lesz az ige hirdetés, és én nem szeretnék úgy járni, mint az egyszeri lelki pásztor, aki prédikált, egy testvér nagyon látványosan bealudt, és akkor mondja a prédikátor a mellette ülőnek, hogy bőg már meg azt a testvért, aki elaludt, szóljának, ébresz fel. És akkor mondja a testvérnek, a lelkipásztornak, hogy szóljon az, aki elaltatta. Úgyhogy... Szóval hogy azt ígérem, hogy még dél előtt befejezzük az alkalmat. Én azt szoktam mondani, hogyha egy testvér elalszik, akkor úgy elkezdek gondolkozni, hogy abba kellene hagyni a beszélgetést. Ha kettő látványosan elalszik, akkor már abba is hagyom. Úgyhogy, de azért nem kell ezt gyakorolni, csak úgy jelzem. Szóval mai napon alapigét apostolok cselekedeteiből olvastunk. Az apostolok cselekedetei második fejezet 46. 47. versét. Én most azt kérem, hogy ülve figyeljük a kivetítést is, oda is kivetítem, akinek van bibliája, papír alapon az még jobb odalapozni. Tehát apostolok cselekedetei második fejezet 46. 47. versét fogom olvasni. Napról napra állatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Az Úr áldja meg az igét, szólóját befogadját egyaránt. Amen. Picit az igazságról szeretnék beszélni. Nem tudom, hogy ki az, aki ismeri Paróczi Zsolt lelkipásztort. Van-e közöttünk olyan, páran ismeritek. Jó barátom, amikor Bodrogon volt lelkipásztor, akkor rendszeresen ott az erdőbe kifutott, mint tájfutó ő egyébként, így maszekba, és elfutott az erdőbe, és elmondom az ő szemszögét. Reggel fölkelt, felöltözött, felhúzta sportruhát, sportcipőt, kifutott így ősszel az erdőbe, hogy futott, egyszer látott az erdőbe egy nyiladékot, ahol így hosszan lehet látni, több száz méteren keresztül, befordult, futott ezen, egyszer csak egy szarvas állt előtte, egymásra bólintottak, a szarvas elfutott az erdőbe, futott tovább, látott egy vadászt, aki ilyen hullasápat volt, köszön neki, futott haza, hazaért, lefürdött, és egy nagyon jó napja indult. Elmondom a vadász szemszögét. Mert az igazsághoz ezt hozzátartozik. Vadász fölkelt reggel, elment vadászni, és gondolta magába, hogy na, most reggel meglövi a kapitális bikát, és ahogy éppen keresett egy nyiladékot, ahol sokáig lehet látni az erdőbe, fogta a vadászpuskáját, és egyszer csak látja, hogy egy szarvas oda besétál a nyiladékba, célba vesz, és mielőtt húzta a ravaszt, elugrott a szarvas, és a helyi baptista lelkésznek jelent meg az arca a célkeresztbe. És hát halálra vált, tehát rosszul lett abban a pillanatban, hogy látta, hogy mi történt, és ahogy odaért mellé a lelkész, akkor ő csak így sápadtan így köszönt neki, és akkor így elment a lelkész, elfutott mellette, és utána ő elmesélte, ez a vadász az édesanyjának, hogy mi történt, és így került vissza Zsolcinak, meg a családjának a fülébe, azt mondja, fiam, majdnem lelőtt téged. Hát, hogy az igazságnak sokszor két oldala van. Szóval itt egy ilyen nagyon szép kis bikát is hoztam a képbe. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy mi az igazság, mi az én igazságom, mi az ember igazsága, mi az Isten igazsága, akkor milyen szabjuk magunkat, mit nézünk meg, hogyan vizsgáljuk meg a helyzetet. Ha egy mondatban össze kellene foglalni ezt a mai délelőtti tanítást, akkor ez egy kérdőmondat lenne, hogy meglátják-e az emberek Istent, amikor figyelik az életünket. Nem tudom, szoktatok-e jegyzetelni, János Hammán már a gyülekezetet rászoktattam arra, hogy jegyzeteljetek. Nagymamám mindig azt mondta, hogy nem vagyok én kalendárium, mindent megjegyezzek. Szóval ezt az egy mondatot, ha fölírjátok, ha megjegyzitek, hogy meglátják-e az emberek Istent, amikor figyelik az életünket. A felolvasott ige szakaszban egy különleges gyülekezetről hallottunk, ahol nagyszerű dolgok történtek. Ez az első gyülekezet. Szoktuk úgy is mondani, hogy a minta gyülekezet, vagy az etalon gyülekezet. Az ember életében az etalon, mint szó, az nem csak lelki életben nyilvánul meg, vagy ott tölt be fontos szerepet, hanem a hétköznapokban is. Mondjuk vegyünk egy építkezést, például Jancsi építkezik, és van egy munka, amit elvállalt, vannak emberei, de nincs elég embere, ezért hoz messziről embereket. Az ő emberei használják a centit, azt szerint mérnek, mondja nekik, hogy 100-150 meg ilyenek, a messzi emberek meg teljesen más használnak. Tehát teljesen más mértékegységet. Fognak tudni ők együtt dolgozni? Az egy elcségebben megtanítja őket, de nem. Tehát amikor méreteket kell mondani, és azt mondod, hogy vágjál le négyet. Ugye az egyik mondjuk méterbe érti, a másik meg ki tudja milyen mértékegységbe, incsbe, akkor ebből nagyon nagy probléma lehet. És egyébként, amikor a centit nézzük, vagy az incset, azért nem mindegy, hogy a telefonod az 4 centis, vagy 4 incses kijelző, ugye? Főleg a fiataloknál ez fontos szempont. Tehát nem mindegy az, hogy az életünket is lelki értelemben mihez, kihez mérjük. És itt nagyon fontos kijelenteni azt, hogy nem a forma az, ami a fontos, hanem a tartalom. Amikor azt olvasok az igében, hogy a tanítványok elmentek hirdetni az evangéliumot, akkor ők az ókorban hogy tették meg? Többnyire gyalog. Vagy a jobb módúak esetleg szamárháton, vagy Pál hajóval. És akkor azt mondjuk, hogy nekünk is akkor így kell tenni, így kell elmennünk misszióba. De tudjuk azt, hogy nem így, nem ez a lényeg, hanem az, hogy elmegyünk egyáltalán a misszióba. Tehát nem a forma számít, hanem a tartalom. Lelki, szellemi életben nekünk a Biblia az etalom. Ma ez már szóba került, és itt a szószéken is a baptistáknak a szimbóluma az, hogy alfától omegáig, hogy a Bibliát úgy olvassuk, hogy az elejétől végig, nem hagyunk ki szakaszokat, mert azt mondjuk, hogy ez túl direkt, vagy nagyon rávilágít a bűneinkre, hanem azt mondjuk, hogy alfától omegáig teljes írás, teljes evangéliumi gyülekezet a miénk, és ezért így is olvassuk az igét. És hálásak lehetünk, hogy az anyanyelvünkön olvashatjuk a teljes Bibliát, és tudjátok azt, hogy ez nem volt eddig mindig, és vannak olyan országok ma is, ahol, hogyha egy lapot birtokol valaki a Bibliából, már azért vagy börtönbe kerül, vagy halálra ítélik. Például Észak-Korea. Vagy Egyiptomba is üldözik a keresztényeket. Az első és a második században a latin nyelv elterjedt, és egy picit arról szeretnék most beszélni, ahogy az egyháznak képessége volt arra, hogy elfordult a Bibliától, elfordult az apostoli gyülekezettől, az etalontól, és nem számított az, hogy ők hogyan éltek, hogy ők mit tettek, mit mondtak, mit gondoltak, hanem ettől elfordultak az egyház, és hogy hány száz évig így működött sajnos az egyház. Nyilvánvaló, csak így zárójelben mondom, akik itt ülünk, nem véletlen, hogy itt ülünk. Tehát, ahogy mondtam, az első két században az angol, úgy mondom, az a latin volt. Tehát az volt az a nyelv, ami elterjedt, és ezért, hogyha mentek a misszionáriusok bizonyos helyekre, akkor ha az ő törzsi nyelvüket nem is beszélték, a latin azt beszélték. Viszont azt is tudjuk, hogy a nyugat-római birodalom bukás, ami Krisztus után 476-ban volt, akkor egy generáció alatt eltűnt a latin nyelv tudása a köznyelvből, a közemberek életéből, és ezért nem volt egy közös nyelv, amin tudtak volna beszélgetni. Sőt, ez idő alatt az egyház már úgy megerősödött, hogy azt mondták, hogy a papok szerzeteseknek a privilégiuma az, hogy csak ők olvassák az igét, csak ők értelmezzék, a laikus, a pornép az ne olvassa az igét, mert csak bonyolult nekik, és majd ők megmondják azt, hogy mit kell tenni. Csak sajnos a hatalom az egy nagyon nagy csábítás volt akkor is az egyház számára, és ezért őket is ez megkörnyékezte, és eltértek az etalontól, eltértek attól, hogy hogyan kellett volna élni. 900 évig, ahogy az ókor befejeződött, mert a nyugat-római birodalom bukása az ókor vége, kezdődött a középkor, 900 évig nem volt lefordítva a Biblia az emberek nyelvére. A közember nem tudott az anyanyelvén Bibliát olvasni. És tudjátok, hogy mikor lett a középkornak vége? Két pontot is lehet mondani. Közelít, testvér. Igen, az egyik az a reformáció. 1517-ben volt, amikor Luther 95 tételét kiszegezte Wittenberg vártemplomára, másik pedig 1492, Amerika felfedezése. Tehát ehhez kötik a középkornak a végét. És hogyan szokták emlegetni a középkort? Sötét. És tudjátok, ezért is volt sötét, mert az emberek nem tudták olvasni a Bibliát. És képzeljétek el, amikor nincs etalon, amikor nincs egy olyan mérő műszer, amihez lehet szabni az embereket, akkor milyen szabják? Akkor mi az etalon az életükbe? Akár az egyházról is. Hát eltorzult. És tudjátok, amikor itt Európában gondolkodunk, olyan szinten eltorzult az egyház, és olyan mély sebeket adott az emberek életébe generáción keresztül, hogy ne is csodálkozzatok azon, hogy Európa ilyen állapotban van szellemileg, ahogy most van. Minden ébredés egyébként akkor kezdődik, amikor a hívek visszatérnek a Biblia igazságához. Nem izmusokhoz, nem szokásokhoz kell visszatérni, hanem a Bibliához kell visszatérni. Ezt értelmezni, és így értek el, ez a Biblia, amit fogunk, amit olvasunk, ez jó fordítás, ezt lehet használni, és nem az a probléma legtöbb esetben, hogy nem értjük azt, ami benne van, hanem az, hogy nem éljük, ami benne van. Mert nem azzal van problémánk azokkal a dolgokkal, amit nem értünk a Bibliában, hanem azzal, amit értünk. És itt is szó volt arra, hogy menj oda testvéredhez, esetleg akivel haragban vagy, vagy éppen nem ölelnéd a szívedre, menj oda, kérd tőle bocsánatot, öleld meg, csókold meg. És tudjuk azt, tudjátok ezt, ez egy alap igazság a Bibliának, és aztán mégse tudjátok megtenni. Mégse tudsz oda menni, mégse tudsz kérni, mégse tudsz alázatos lenni, mert túl nagy az ego. És azt mondod, hogy hát ő bántott meg, ő kérjen bocsánatot először. De nem tudod megtenni, és Krisztus, nézzétek meg, hogy ő a kereszten imádkozott a farizeusért, aki odaszögezte őt. Ő nem várt arra, hogy majd ő bocsánatot kér tőle, ő imádkozott azért, atyám, bocsáss meg neki, nem tudja, hogy mit cselekszik. Hogy ez a krisztusi lelkület legyen bennetek, legyen bennünk. Hogy nem a fejünk nagyobbodjon egyre inkább, hanem inkább a szívünk, meg a cselekedeteink. Pont Jancsinak mondom itt az elején, hogy van egy volt gitártanárom, aki mára már nagyon-nagyon professzionális szinten űzi a gitárjátékot, és ahogy ő növekedett a gitártudásában, úgy csökkent a dalszerzésben, és mára nem tud egyáltalán dalt szerezni, viszont nagyon profi gitáros. Tehát, hogy ne így legyünk mi, hogy teológiailag, Biblia ismeretben már az összes 66 könyvet tudjuk oda-vissza, de valahogy a szívünk meg olyan üres. Most éjjel így meséltem a családban, hogy arra ébredtem, valószínűleg van egy kis probléma itt a kezembe, én alagút szindrómára gyanakszunk, hogy két ujjamat nem éreztem, tehát abszolút nem éreztem, és most is zsibbad, és tehát magyarul érzéketlenné vált, hogy válik a kezem, vagy az ujjaim. Tehát lehet, hogy meg kell műteni, de ez egy betegség. Tehát amikor valaki érzéketlenné válik, az nem jó. És így próbáltam így a széket megfogni, ahogy itt ültem, a bal kezemmel. És olyan jó, hogy érzem. És fogtam a jobb kezem, és nem úgy érzem. És amikor így szellemi értelemben kezdesz érzéketlenné válni, az betegség. És ez nem jó, és ne szokjál hozzá. És hogyha ilyen problémád van, akkor menj az orvosok orvosához, imádkozz azért, hogy Uram, kezdek érzéketlenné válni, nincs hatással rám az ige, olvasom a Bibliát, és nem üzen semmit, az imádság nem jelent semmit, akkor menj az orvoshoz, hogy gyógyszerre van szükséged, az Úr Jézusra van szükséged. Az első gyülekezet tagjait kedvelte az egész nép, hogyha visszalapozunk az alapigénkre. Ez az, ami engem úgy szíven szúrt ebben az igében. Dicsérték az Istent, és kedvelt őket az egész nép. Hogy olyan volt ez az etalon, ez az első, ez a minta gyülekezet, hogy kedvelte őket az egész nép. Hogy olyan illatuk volt, olyan szeretetük volt, hogy szerették az emberek őket. És hogyan lehetséges ez? Hogyan volt ez lehetséges? Vagy ma lehetséges ez? És hogyha egyszerűen ezt össze kellene foglalni, akár úgy, hogy fél lábon állva, egy mondatba, akkor azt lehetne, hogy az életükben hordozták Krisztust. Ugye nagyon egyszerűen össze kellene foglalni, hogy hogyan volt ez lehetséges, az életükben hordozták Krisztust. És ahogy Pál levelében olvassuk azt, hogy mert Krisztus jó illata vagyunk, Isten dicsőségére mind az üdvözülök, mind az elkárhozók számára. A jó illat az fizikai és szellemi értelemben is szeretik az emberek. Én is, ahogy itt reggel, itt megálltam a kapuba, vagy az utcára kimentem, és hogy reggel jönnek, mennek az emberek, mindenki jó illatú, előveszik a parfümöket, a dezodorokat az emberek, és ezt szeretik. Mindenki szereti a jó illatot. És tudjátok, szellemi értelemben is van ilyen, hogy olyan jó a közelébe lenni az XY-nak, mert szeretek mellette lenni, szeretek vele időt tölteni. Olyan jó vele lenni, olyan jó illata van. És tudjátok, egy krisztusi jellemű ember társaságában jó lenni, jó vele időt tölteni. És itt szeretném megkérdezni azt, hogy milyen a te életed? Milyen veled időt tölteni? Milyen a te társaságodban lenni? Milyen az én társaságomban lenni? Szeretnek az emberek körülöttem lenni? Szeretnek az emberek időt tölteni velem? Vagy veled? És most gondolj azokra, akiket az Isten melléd rendelt. Akikkel együtt éltek. Akik mondjuk a szomszédaitok, vagy gyülekezetbe testvéreitek. Hogy azt kérném tőletek most, hogy mondjál öt embert, akinek szeretsz a társaságába lenni. És hogyha mindenki írna öt nevet, mondjuk ha vajon a tiéd ott lenne. Biztos vagyok benne, hogy lenne néhány olyan név, aki mondjuk mindenkinek alapján ott lenne gyülekezetben. És azt mondanánk, hogy olyan neveket írjatok, akik itt vannak bent. Érdekes lenne, lehet. Tudjátok, én azt látom az Úr Jézus életében, hogy ővel szerettek időt tölteni az emberek, de megtűrte a bűnt? Nem tűrte meg a bűnt. Tehát lehet úgy szeretni az embereket, hogy közben kimondjuk az igazságot, és nem tűrjük a bűnt, elsősorban a saját életünkben ne tűrjünk. Tehát lehet így élni, higgyétek el. És hogyan éled meg a jó Istentől kapott szerepedet vagy, úgy is kérdezhetném, hogy hogyan tudsz belesimulni Istennek a tenyerébe. Valaki imádkozott itt a házasságokért az elején, és szeretném megkérdezni így férfiaktól, hogy milyen férjek vagytok ti. Amikor a feleségetek rátok gondol, és nézi az órát, és azt mondja, hogy na mindjárt jön férjem haza, hogy vár téged haza, hogy remélem túlórázni fog, és csak este marad, amikor alszok, vagy már számolod a perceket, hogy mikor fog hazaérni, és amikor hazaérsz, akkor mindent megtesz, hogy örülj, meg finomat főz, vagy szeretettel vár otthon. Mert hogyha egy olyan férj vagy, akiben krisztusi jellem van, akkor alig várják azt, hogy veled legyenek, és hazaérj. Hogy ilyen férj vagy. És így nyugodtan nézzetek a feleségetekre, kérdezd meg, hogy drágám, jól érzed magad mellettem? Szeretsz mellettem élni, velem lenni? Én azt mondom férfiaknak, férjeknek, higgyétek el, hogy a házasságok nagy része az, hogy sikeres vagy nem sikeres, ezen múlik, rajtunk múlik. Mert minket rendelt az Isten arra szerepre, arra feladatra, küldetésre, hogy mi pásztoroljuk a feleségünket, a gyerekeinket, és akiket még az Isten ránk bíz. És hogyha én azt mondom a feleségednek, hogy gyere drágám imádkozni, menjünk Bibliát olvasni, vagy beszéljünk olyan témáról, hagyjuk el a pletykát, és tényleg olyan dolgokat mondjuk, ami építő, ő nem fog ellenem menni. De ha meghagyom azt, hogy ő elvaduljon, és éveken át nem beszélünk az Isten dolgaira, nem imádkozunk együtt, nem bőjtölünk, nem hozunk szellemi áldozatot, akkor nem kell meglepődni, hogy megvadul az asszony. És akkor kérdezem most kedves feleségektől, hogy a férjétek hogy érzik magát melletted? És hogyha most ránéztek, Editnek könnyű, mindig rám néz most, de ha ránézel a férjedre, akkor kérdeznek, drágám, jól érzed magadat mellettem? Nem olyan régen volt egy lelkigondozói beszélgetésünk, feleségnek voltak elvárásai, föltette lécet valahova. És azt mondta, na a férj megugorja ezt, akkor oké, akkor majd ő is. Addig nem főz, addig nincs hozzá kedves szava, nem köszön meg semmit, majd hogyha azt megugorja. Hát mondtam, ezt soha nem fogja megtenni. Tehát, hogyha te ilyen mogorva vagy, akkor nem fogod őt, és hívőnek mondod magadat, nem fogod őt arra inspirálni, hogy normális legyen, hogy rendes legyen, hogy kedves legyen. Úgyhogy higgyétek el, kedves feleségek, kedves asszonykák, nagyon sok múlik rajtatok is, hogy meg tudjátok-e szelidíteni a férjeiteket. És hogy körbe tudjátok-e szeretni. Olyan nincs. 20 éves házasság alatt már én is megtapasztaltam, hogy mind a ketten így a lelki magaslatokon vagyunk, utána mind a ketten lent, vagy olyan nincs. A van az baj, mármint rossz értelemben. Hanem általában az van, hogy vagy én vagyok jobb paszba, vagy ő gyengébbe, és akkor nem az a jó, amikor én is azonosulok ahhoz a mentalitáshoz, hogy akkor én is mufursz leszek, hanem akkor azt mondom, oké, én most erősebb vagyok, és felemellek téged, felkarolok téged, és megsegítelek téged, vagy fordítva. És ez így egészítjük ki egymást. Vagy milyen apa vagy, vagy apa lesz-e? Vagy milyen anya vagy? Amikor a gyerekeid rád néznek, akkor mit mondanak, hogy az apám egy baptista hívő ember, neki fontos az Isten, és nekem is fontos, mert szeretem az apámat, és olyan jó ránézni. Vagy azt mondja a gyereked, hogy a másik véglet, hogy az apám egy baptista ember, egy hívő ember, alig várom, hogy elkerüljek otthon, és soha az életbe, a gyülekezet közelébe se fogok menni, mert ilyen bunkóval én még az életben nem találkoztam. Melyik vagy te? Tudjátok, nagyon nagy felelősség van rajtunk, amikor gyerekeket nevelünk. Egy ideig nem a miénk, nem a mi tulajdonunk, se BTK szerint, mert nem tehetsz bármit a gyerekeddel, mert ha nem úgy gondoskodsz róla, jön a gyámügy, és elveszi tőled, és rájössz, hogy hopp, ez nem a te gyereked volt. Se abból az értelemben, szellemi értelemben, hogy az Istené a gyermek. Mi azt az időt kaptuk ajándékba, amit vele tölthetünk. És hogy milyen hatással vagyunk rájuk, hogy amiről beszélünk, azt meg tudjuk-e előttük élni. Nem tudom, hogy említettem-e már, azért túl sokat én itt nem tanítottam még, hogy amikor mi összeveszünk az Edittel, már van ilyen is, higgyétek el. Mondjuk, milyen legyen a fal színe, ez egy ilyen kolosszális probléma. És ha gyerekek előtt összezőrelünk, akkor megbeszéltük azt, ha gyerekek előtt veszünk össze, akkor a gyerekek előtt béküljünk is ki. Tehát akkor ne a hálószobában történjen a kibékülés, egy drága mucikám, hanem akkor a gyerekek előtt legyen az, amikor egymástól bocsánatot kérünk. Hogy lássák a példát. Látják azt, hogy szülőknek elmentek otthonról, de utána látják azt is, hogy valami történt, és hogy már megint szeretik egymást, és akkor gyereknek is az életében lesz egy biztos pont, hogy megnyugodtam, és rendben vannak a szüleim. Vagy milyen munkatárs vagy. Így a kapcsolatokat nézzük végig, és folyamatosan legyen az a kérdés a szemünk előtt, hogy vajon, amikor téged néznek az emberek, meglátják-e az Istent? Milyen munkatárs vagy? Részt veszel a munkai pletykába. Edite munkahely, és olyan nem mondom melyik, de nagyon szeretnek pletykálni az emberek. Mi a pletyka? Hogyan definiálnánk? Amikor egy harmadik személyről beszélsz negatív dolgokat. Nagyon röviden, ez a pletyka. Az a gyülekezetet, az olyan, mint egy rákos sejt. Elkezd burjánzani, és megemészti az egészséges sejteket, a szervezetet, és végül a testet. Ilyen a pletyka egy közösségbe. Ki kell írtani. Én elhatároztam, hogy bármerre megyek, én pletyka gyilkos leszek. Hogy ne beszélj harmadik személyről negatív dolgokat, mert nincs ott, nem tud védekezni. Nem tudja elmondani az ő álláspontját. Vagy építő dolgot beszélj, vagy semmit. Én nagyon szeretem a csöndet. Higgyétek el, egyik legépítőbb dolog az. Nem kell mindig beszélni. És a Biblia is mondja, ha beszédedben nem védkezett, tökéletes vagy. Szóval, milyen munkatárs vagy? A munkatársait hogyan nyilatkoznak rólad? Egyáltalán tudják-e rólad azt, hogy hívő ember vagy? Nem azért, mert elmondtad, hanem ahogy élsz, ahogy viselkedsz. Vagy milyen szolgatárs vagy? Jó veled együtt szolgálni a gyülekezetbe? Vagy amikor bejössz a gyülekezetbe, akkor a szolgatársadnak már összerándul a gyomra, és rád néz, és azt mondja, hogy fú, már megint itt van. De miért rándul össze a gyomra? Mert valamit tettél. És lehet, hogy nem Krisztusit tettél. Az Úr Jézus után azok az emberek, akik szerették őt, elfogadták az ő tanítását, vágytak vele lenni. És amikor megjelent Jézus, akkor mentek utána, és tömegek ezrével, tízezrével követték, mert vágytak vele lenni. És hogyha körülötted nincsenek emberek, lehet, hogy nem csak azért van, mert introvertált, vagy ilyen befele forduló, hanem lehet, hogy azért is, mert nem tudod magadba hordozni a Krisztus jellemét. És hogyha ez is egy tünet, hogyha nem szeretnek az emberek a jelenlétembe lenni, akkor nekem meg kell gyógyulni abból. Nem biztos, hogy engem ezerek fognak követni, sőt, biztos, hogy nem. De akkor helyre kell állnom, és kell kérni az Úr Jézus, hogy formálj engem, hogy jó illatodat tudjam hordozni. Vagy milyen gyerek vagy? Azért vannak itt gyerekek, rajzolgatnak, lefele néznek, most fölnéznek, gyönyörű szép szemeikkel. Milyen gyerekek vagytok ti? Az Úr Jézus ott kalimpál a szívetekbe, és amikor ugye nyáron velünk voltatok táborba, és előre jöttetek, nem én erőtettem, nem mi erőtettük, ti döntöttetek az Úr Jézus mellett, és az Úr Jézus, amikor rátok néz, akkor büszke rátok, hogy igen, te a kicsi szívedben már ott vagyok benne, és amikor az édesanyjának válaszolsz, hogy válaszolsz? Amikor kér valamit. Jaj, drágaságom, porszívhoz kiszobád. Hogyan válaszolsz? Vizsgáld magadat. És hogyha nem tudtok úgy válaszolni, ahogy illene, akkor kérd az Úr Jézus, hogy tudjon téged is formálni. Hogy egy olyan gyerek legyél, amelyikre szülő azt mondja, hogy szívesen főzök rád, szívesen mosok rád, szívesen elviszlek A-ból B-be, és nem azt várom, hogy mikor repülsz ki itthonról, hogy soha többé ne lássalak, hanem meddig maradsz velünk. Te nyilván egyszer ki kell repüljél, de az se egészséges, hogyha túl korán vagy túl későn. Meg lesz annak is az ideje. Szóval, Pista bácsi, a végéhez közeledve, tartsunk ki. Tehát, hogy a jó illat az higgyétek egy ragadós. Eszembe jutott az, amikor Edit apukája, Kriszt apukája, Matyi papa dajkált az áront. És annyit dajkált és magázzal lett, hogy hozzá a vizet létszi. Hogy Matyi papa illata lett. Megfogtam az áron, megszimatoltam, és Matyi papa illata volt. Tudjátok, a jó illat az ragadós, mindenféle értelemben. Amikor megölelsz valakit, és annak van egy nagyon jó parfümje, akkor magadon fogod érezni azt. Amikor valakivel sok időt töltesz, akkor magadon fogod érezni az illatát. Nyilván a dohányfüst illata is ragadós. Azt is magadon fogod érezni, a bűzt is. Én kívánom azt, hogy az a Krisztusnak a jó illata az legyen rajtunk, ez legyen ránk hatással a környezetünkre. És ahogy az Úr Jézusra nézünk, nyilván ez egy kép, de szerettek a gyerekek vele lenni. Ő a jó pásztor, aki életét adta a nyájért, az emberekért, a rábízottakért, minden emberért. És hogy az ő jelleme, az megtalálható a bennem. És hogyha igen, milyen mértékben. És hogy ebben a mértékben tudjunk növekedni. Hogy ne egymást ítélgessük, köszönöm szépen. Ne egymást bántsuk, hanem építsük egymást. Inspiráljuk a másikat a jóra. Befejezésképpen a British Airways légitársaság gépén történt a következő eset, amikor a dél-afrikai johannesburgi járatán egy jómódú fehér hölgy leült a helyére, és mellette volt egy fekete ember, hát ezen felháborodva odahívta magához a légiutas kísérő hölgyet, és mondta neki, hogy felháborító, hogy engem ide ültettek egy kaffer mellé. És hogy azonnal keressenek nekem egy másik helyet. És hát nagyon zavarba jött a stewardess, elment körülnézni, de olyan botrányt csinált ez a nő, hogy muszáj volt a kapitányig elmennie, és néhány perc múlva visszajött, és mondta a hölgynek, hogy a turistaosztály tele van teljesen, de egyetlen helyet találtunk az első osztályon, de ahhoz, hogy valaki átüljön az első osztályra, a kapitánynak az engedélye kell, és ő megengedte, és azt mondja, hogy senkitől nem várja ezt el, hogy egy ilyen undorító ember mellett üljön, és megkérte a fekete embert, hogy menjen az első osztályra. Az Úr Jézus azt mondja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Kívánom azt, hogy az az ige, az az üzenet, ami ma jött, ami talán eltalálta a szívedet, hogy ne engedd azt, hogy a földre essem. Ne engedd azt, hogy elmúljon, hanem akarj formálódni. És higgyétek el, ha megkérdezed a Teremtőt, hogy miben kell változnod, milyen jellembeli hibádat kell letenned, meg fogja mondani. Ő nem tolakodik, ő nem zörget él az ajtódon, hogy azt mondja, hogy ebből és ebből változ meg, hanem halkan meg fogja súgni neked, hogy mibe kell változni. És hogyha ezt őszintén felteszed neki, ezt a kérdést, akkor fog segíteni. És megmondja a választ. Segítsen erre az Úr titeket, engem egyaránt, hogy még krisztusibb jellemünk legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus